Szeretettel köszöntelek benneteket. Ameddig feláll a technika, ami leizzasztott ma reggel kétszer, mert megvolt az esélye, hogy pusztán verbálisan tudom előadni azt, amivel alapvetően képekkel készültem, de most már hitem és reményem szerint működni fog az is. Addig elárulom nektek, hogy ami látni fogtok, az egy pici bepillantás abba, amiről mi hétről hétre Tatabányán tanulunk, mert nálunk az a szokás, hogy lévén gyülekezett plántálás, és számítva arra, hogy akik egy plántálásban Istent keresik, akkor viszonylag kevés biblia ismeretük van, ezért viszonylag nagy kanállal esszük az igét. És ezt tesszük úgy, hogy egy egész fejezetet szoktunk minden egyes vasárnap átvenni, úgyhogy mielőtt még megijesztenélek benneteket, az apostolok cselekedeteinek a 9. részének a végét és a 10. részt fogjuk most átvenni, de mielőtt valaki arra gondol, hogy ez az ebédnek a végét fogja jelenteni, szeretnélek megnyugtatni benneteket, hogy leteszteltem a múlt héten, és működött, és időbe be tudtam fejezni akkor is, úgyhogy ez a reménység, ez megvan most is nektek. Annyi sem lesz. Szóval a nagy kanállal evett ebédnél, vagy a nagy kanállal evett igénél megvan az a veszélye a dolgoknak, hogy elveszünk a részletekben, és ebben is annyi, de annyi lehetőség van, hogy sok-sok izgalmas dolgot találjunk, hogy ha megnevezném ilyen picit retorikai görög filozófiával összerakott beszéd módján, hogy miről szólhat ez a rész, akkor mondhatnám azt, hogy a radikális változásoknak a leírását láthatjátok itt. Egy olyan világba csöppenünk bele, amikor a korai egyház, az egyház születésénél olyan dolgok történnek, úgy fölpörögnek az események, hogy már semmi nem érvényes ma, ami tegnap még igaznak tűnt. És ezzel azt hiszem azonosulni is tudunk, hogy úgy pörög minden, hogy fogalmunk nincs, hogy mit hoz a holnap, mert ma már nagyon nem az van, mint tegnap volt. És valami ilyesmit élt meg Péter és Pál is, itt az egyik legelső ábrázolásukat, feltételezett ábrázolásukat láthatjátok egy római katakomba faláról. De sokkal inkább én arra gondoltam, hogy nehogy elvesszünk a részletekben, válasszuk azt a tanulmányozási módot, ami nekem nagyon kedvesen hangzik. Egyre kevésbé merek ilyeneket mondani, mivel egyre több tanult teológus itt a köreinkben, de hát héberül állítólag az igehirdetés és a tanítás az szinoním a gyöngyfűzéssel. Úgyhogy itt most nem mást fogunk csinálni, mint gyöngyöt fűzni, és sok-sok gyöngyszemet fogunk hát vagy elgurulni hagyni, vagy fölfűzni, és nem annyira egy egymásra épített, hosszú-hosszú, ugyanazt az egy tematikát megtámogató évrendszert fogtok hallani tőlem, tehát nem egy tematikus tanítás jön, hanem egy eseménysor, végigvesszük ezt a részt, és ki azt a gyöngyöt megtalálhatja benne. Eszembe jutott, bár elég idétlenül hangzik itt ez a magyar közmondás, hogy vaktyúk is talál szemet, se vakok nem vagytok, se tyúkok, de gyakorlatilag azért jó ez a tanítási módszer, ami azért tetszik nekem, mert valakinek valami biztos mondani fog valamit. Hát, még egy utolsó gondolat a gyöngyről. Ugye tudjátok, mi a gyöngy. A gyöngy az a kagyló fájdalma. A gyöngy az egy piszok a kagylóban, amit aztán körül növeszt mésszel, és a fájdalma árán születik meg ez az ékszer. És ha valami piszok van bennem, ha valami piszok van bennünk, ha valami hiány, vagy valami olyan többlet, aminek nem kéne ott lenni, ez a fájdalom, ez gyöngyöt teremhet. És hogy kinek mi lesz a gyöngye? Kinek mi az, amit piszkot ki kell takarítani önmagából? Vagy ki az, aki valami olyan hiányt fedez fel, amit be kéne építeni az életében? Hát nézzük, vajon ez hogy működik. Úgyhogy gyöngyöt fogunk fűzni, és ez a gyöngyfűzés, ez akkor a könyvből, az apostolok cselekedeteiből indul, melynek írójáról, csak röviden, hogy azért ezt is el tudjuk helyezni, hiszen most folyamatosan Dávidot tanulmányoztuk, a róla szóló könyveket nézegettük, itt most kitérünk egy pillanatra. Egy érdekesség ennek a könyvnek, hogy ugyanaz a szerzője, mint melyik evangéliumnak? Lukácsnak, mert hogy ő a szerző. Úgyhogy azon belül pedig az egésznek a menete az valahogy úgy néz ki, hogy először az egyház születése volt Jeruzsálemben, aztán Samáriában, meg a környéken, aztán egészen a föld többi népe is Pál apostolon keresztül, hogy hallja meg. Na most erről nem lesz szó ma, ez végképp nem fér bele, még az az egyrész is soknak tűnhet. A szintér pedig az egész Mediterráneum. Gyakorlatilag a földközi tenger, ami nekem azért megint egy ilyen nagyon kedves elnevezés, legalábbis latinul, mert úgy hívják a rómaiak, hogy a mi tengerünk. Ebben azért úgy benne van, hogy ez egy ország volt. Ez egy ország volt, és úgy lazán a mi tengerünknek nevezték latinul. És hogyha itt elkezdett terjedni az ige, akkor úgy az egész országba, ha elterjedt, számoljátok össze, az ma hány országot érint. Iszonyatos léptékkel történtek a dolgok, de hogy történtek, hogy történt ez a nagy változás, ami Jeruzsálemből zendült ki? Hát olvassuk együtt. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is, talált ott egy Énász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá: Énász, meggyógyított téged Jézus Krisztus, kelj fel, s magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Sok gyöngyszemet kiszedhetnénk ebből az egyetlen Pergamen lapból is, de most hadd szedjem ki ezt az egyetlen egyet, hogy az egyház, a vidéki gyülekezetek, ha úgy tetszik, az Úr félelmében jártak. Most hadd emeljem ki ezt, illetve van még egy gondolat. Gyakran kérdezik, hogy és hányan vagytok már? Hát a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Ez nagyon fontos, hogy nem emberi trükkökkel, nem mindenféle mahinációkkal, hanem a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Tehát én ezt a kettőt emeltem ki, ami egyfajta felkiáltójel nekem, de én úgy gondolom talán másnak is, hogy én vajon, te vajon az Úr félelmében járunk-e? Ezen úgy át lehet ugrani, mert egy sztori, egy izgalmas történet, de álljunk meg ennél az egy szem gyöngynél. Ki az, aki az Úr félelmében jár? Ki az, aki bátran fellendíteni a kezét erre, hogy akkor te vegye fel a kezét, aki az Úr félelmében jár? Mert hogyha ez igaz az életünkre, és ráadásul a Szentlélek pecsétje is ott van a szolgálatunkon, akkor jó reményünk van arra, hogy nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem a jelenben is Isten megadja annak az örömét, annak a gyönyörét, hogy számban is gyarapszik a közösség. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, mármint Éneászt, a 8 éve béna embert bevetni az ágyát, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány név szerint Ábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték: késedelem nélkül jöjj hozzánk. Itt megint ki milyen gyöngyöt választ belőle. Én azt a furcsaságot emelem ki, hogy ezek a lakók, Lidda és Sáron lakói mind látták azt, ami történt, és megtértek az Úrhoz. Most nem egy egzegézis, amit csinálok, de mind megtértek? Mind megtértek? Mert ha igen, mert ha helyesen olvasom, hogyha helyesen értelmezem, vagy ha helyes a fordítás, akkor ha mind, akkor eddig itt ismereteimet fölül kell írni, mert nem csak Ninive lakóit értek meg mind, nem csak Samária városának lakóit értek meg mind, hanem Éneász gyógyulását látva Lidda és Sáron lakói is mind megtértek. Hú, azért az nem semmi. Amikor egy falunyi város, mert akkor körülbelül egy város volt annyi, mint ma egy falu, de azok mind megtértek. mind megtértek az Úrhoz. Ezen úgy elgondolkodom. De lépjünk még egyet tovább, és ugyanehhez a gondolathoz tegyük hozzá, hogy hogy folytatódik mindez. Péter felkelt, már ott Dorkász halálának híre kapcsán, mikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Azután a holttest felé fordulva ezt mondta, tábita, kelj fel. Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Péter pedig több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál. Egy kis közbevetés még a piros sorokon kívül. Azért képzeljétek már egy kicsit Péter helyébe magatokat. Nagy a hitetek, láttatok már egymást, már a feltámadt Úrral is találkoztatok, de azért, amikor ott imádkozott a felső szobában, kiküldve mindenkit, és ez az asszony felkelt, én nem tudom, hogy ezt mennyire vette ő természetesnek az imádságának hatására. Szerintem, bár ennek szemtanúja nem volt, de szerintem ő is leízzadt kétszer. Volt már úgy, hogy te kértél valamit, megkaptad, és te csodálkoztál legjobban, hogy megkaptad? El tudod te azt képzelni, hogy imádkozol egy halott felett, és az a halott fel kell, nem lesz neked valami iszonyatos nagy, nem most mondom, hogy félelmed, de valami iszonyatos Isten félelmed? Mit érezhetett ez a Péter, amikor, hát nem ő, hanem rajta keresztül az Isten, de halottat támasztott? Döbbenet lehetett, igaz? Tehát ez már úgy a non plus ultra, ezt már nem nagyon tudnám überelni. Viszont figyeljétek meg, hogy mi lett ennek a hatása. Megint, ismét mondom, a magyar fordításhoz fordultam, de elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. Lehet, hogy csak én kötekszem, de itt csak sokan. Amikor Éneász a 8 éve béna fel kell, és beveti az ágyát, akkor mindenki. Amikor meg egy halott feltámad, akkor csak sokan. Én nem tudom, az is jó, hogyha sokan, csak elgondolkodtam ezen a gyöngyszemen, hogy vajon tényleg csoda kell, vagy valami extra csoda kell ahhoz, hogy az emberek hitre jussanak, vagy még a csoda sem elég, hogy valaki. Még az extra csoda sem elég ahhoz, hogy valaki hitre jusson, vagy valakik hitre jussanak. Vagy nem a csoda az, hanem a kegyelem az, ami az ember hitét elindítja, beindítja és növeszti. Élt Cezárában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután, 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja, Cornélius. Hát, először is Cezáreában élt, ez a Cornélius, és egy itáliai csapatnak a századosa volt. Ki volt ez az ember? Tehát Cezáreában Cornélius és a százados. Hát nézzük meg ezt a Cezáreát, hogy hol helyezkedik el a térképen. Látjátok a tengerparton, az előbb említett Joppétól északra, és ez a Cezárea volt tulajdonképpen Judea provincia fővárosa. Az egész római birodalom, az egész birodalom gyakorlatilag 30 provinciából állt legnagyobb kiterjedése idején, és ezek közül a Judea nevű tartománynak a római közigazgatási központja az nem Jeruzsálem volt, hanem Cezárea. És ez a Cezárea, ennek a rekonstrukciója látható ezen a képen, mely a római hatalmat, a római államot, a római erőt volt hivatva képviselni. És ha jól megnézitek ezt az egyébként grandiózusan megépített várost, itt a mai romjai láthatók, a vízvezetékkel, színházzal, de nem a városról, hanem erről a Corneliusról szeretnék egy néhány gondolatot mondani. Ki lehetett ez a Cornelius? Hát annyit tudunk róla, hogy az itáliai seregnek a parancsnoka, és hogyha egy picikét utána nézünk, ez már csak feltételezés, de küldtek oda egy olyan sereget, egy olyan itáliai sereget, akiknek az eredeti állomás helye az Carnuntum volt. Carnuntum az ma úgy hívják, hogy Petronell. Ha valaki Bécs fele megy, akkor főleg ha este megy, akkor úgy érzi, hogy száz halombattánál járhat, mert ilyen New York fényű olajfinomítók égnek a város vagy a városka mellett. Gyakorlatilag ez Bécs és Bécs előtt elővárosa gyakorlatilag. Ott állomásozott egy olyan légió, egy olyan hadsereg, amelyet aztán Júdeába küldtek leverni az ottani zsidó lázadásokat, és még az is elképzelhető, hogy ilyen értelemben Földing ez a katonai parancsnok, akiről úgy röviden annyit mondanék, hogy nem a felső 10 000, mert azt nem úgy számolták akkor, hanem a felső 2 000 tagja volt. Tehát a egyszerű matematikával kiszámítható, hogy ha egy birodalomnak 30 légiója van, ott pedig körülbelül 6 000 fős hadsereg, akkor egy századosból egy légióra jut mondjuk 60, az egész birodalomban pedig olyan 1800 környékén van, az egész mediterránumban összesen ennyi százados. Tehát a felső 2000, hogyha a többi katonai parancsnokot is ide vesszük, tagja volt ez az ember. Tehát a római hatalomnak, a római birodalomnak, a római államvezetésnek, katonai vezetésnek a felső szintjét képviselték. De milyen volt egy katonának, egy római katonának, katonai vezetőnek az élete? Én nagyon sokat foglalkoztam már hobbiból is velük, és igazán, amikor ezt úgy egy picit megéreztette velem érzés szintjén is, hogy milyen élet volt ez, milyen világ volt ez, az egy filmélményem volt, az pedig, talán sokan láttátok, a Gladiátort. Abból egy másfél percet engedjétek meg, hogy bejátszak most, hogy ez a katona, miközben az élete értelmét, a karrierjét építette, milyen világban élhetett, milyen ember lehetett, és hogy kerülhetett abba a helyzetbe, amiben majd Péter megtalálja. A következő 2 perc remélem, hogy valamit megérezted belőle, hogy Cornelius mielőtt Péterrel találkozott, ki, mi lehetett és milyen ember. Nem az a cél, hogy több véres jelenetet lássunk, ennyi is elég talán ízelítőnek abból, hogy egy katonának a feladata a professzionális gyilkolás. És gyakorlatilag ez az ember ebben volt szakértő. Ennek a kivitelezésében, ennek a lebonyolításában, ennek a logisztikájában, hiszen hogyha ezt jól csinálta, akkor Róma terjeszkedett, Róma éreztethette, Róma megtarthatta, Róma gyarapíthatta a birodalmát. Hát ez a Cornelius, ez gyakorlatilag azt olvassuk róla, hogy egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, mire már Cezáreába került. Aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Érdekes, hogy ezt a két dolgot külön megemlíti a Szentírás. Sok alamizsnát osztogatott, tehát abból, amilyen volt, a sajátjából, ahelyett, hogy azt önmagára, meg az övéire költötte volna, másokat segített, akik szükségben voltak, sok-sok embert, aki szükségben volt, a sajátjából segített. És szüntelenül könyörgött az Istenhez. Nem akármilyen Istenhez, a mi Istenünkhöz, a zsidók Istenéhez, a teremtő Istenhez könyörgött ez a római százados. Eléggé egyedülálló lehetett az, hogy az ő hite, az a teremtő Istenbe vetett hit volt. És annyit emelnék még ki róla, hogy ennek az embernek volt ima élete. Egy római százados, akinek volt ima élete. Aki fölment és 3 óra tájban imádkozott. Volt egy rendszeres idő, amit ő csak arra szánt, hogy elvonult és imádkozott. Ő pedig, már pedig miután megszólította, hogy Cornelius az angyal, rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magasztod azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát, azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba, másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Milyen érdekes. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. De még mielőtt tovább megyünk a történetben, figyeljétek meg! Ennek a századosnak, ennek a centúriónak van arra lehetősége, hogy hív egy hívő katonát a csapatból. Vajon ez hogy lehetséges? Előbb már olvastuk, hogy ő meg a háza népe is egy istenfélő ember volt. Egy ima élettel, egy Istenhez fordulással, egy Istennek tetsző élettel rendelkező ember. De még a hadseregben van olyan embere, aki szintén megtért. És rá tudja bízni ezt az üzenetet egy olyan emberre, aki érti, hogy miről beszél. Ez megint egy különleges dolog, hogy hogy lehet az, hogy istenfélő katona van a római hadseregben a parancsnoksága alatt. Van embere, van társa, ha úgy tetszik, van ima társa is. Van egy szűkebben értelmezett istenfélő csapat a csapaton belül. De most koncentráljunk Péterre, mert ő a másik kulcsszereplője ennek a történetnek. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, mely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel Péter, öld és egyél. Ez az imádság ott fönt Joppéban, a tengerparti ház tetején, a tímár házában. Egyébként tudjátok, mi az a tímár? Bőrkikészítő, a varga elődje. Péter azonban így szólt, semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Azért ezen is olyan könnyen átugrunk, mert minket nem úgy neveltek, hogy valamit nem ehetünk. De hogyha Péter szívébe, helyébe, érzelmeibe egy picit beleképzeljük magunkat, és valami olyannal kínálnának minket, ami egyszerűen kiveri a biztosítékot, ami egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaha bekerüljön a számba. El tudsz képzelni olyan más, a föld más pontjain ennivalónak tartott dolgot, amit te nem tudsz elképzelni, hogy bekerüljön a szádba? Akkor most gondolj erősen erre. Péternek csupa ilyesmit kellett volna e szerint a látomás szerint a szájába vennie. Megrágnia, megízlelnie, mi több lenyelnie. Szóval amit itt Isten kér a látomásban Pétertől, az számára több, mint gusztustalan. Az több, mint elfogadható. És azt mondja az Isten, hogy de igen. Ő meg azt mondja, hogy de nem. Ő azt mondja, de igen, de nem, de igen, de nem. És ez háromszor is megtörténik. És ennyi a látomás. Aztán, amikor pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet ez a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Cornelius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiabálva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Azért még egy lehetőség, hogy itt a déli meleg beleizzadjon. Lát egy ilyet, és abban a pillanatban, hogy ezen tűnődik, már ott vannak érte. Azért számíts ki valószínűség számítással ennek a lehetőségét. Semmit se tétovázz, amit Péter a látomásra emlékezett, azt mondta neki a lélek. Íme, három férfi keres téged. Kelj fel, menj le és eredj el velük, semmit se tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk, íme, én vagyok az, akit kerestek, milyen ügyben jártok itt? Semmit se tétovázz. Ha az Isten hív, ha az Isten küld, ha az Isten felülírja az egész eddigi életedet, az egész eddigi megtapasztalásodat, erőset mondok, a felekezeti meggyőződésedet, akkor semmit se tétovázz. Semmit se tétovázz, hogyha ezt az Isten teszi. Azok így feleltek. Cornelius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobb testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cezáreába. Cornelius pedig összegyűjtötte rokonait, és a legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornelius eléje ment, lábához borult, imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Mikor beszélgetve bement vele, sok ember talált ott, összegyűlve. Összegyűjtötte a rokonait, mármint Cornelius, a legjobb barátait, és Péter pedig sok embert talált ott, összegyűlve. Tudjátok, ez micsoda? Ez most egy név, ott elfejtettem ki szedni középről. Ez egy kapcsolati háló. Ez egy kapcsolati háló, ami van neked is, van nekem is. Ha más nem, nézd meg a Facebook ismerőseidnek a számát. Korán sem teljes. De a kapcsolati háló az, ami a mai világban is, egyébként a régiben is elképzelhető, de a mai világban biztos, hogy messze többet ér, mint minden megtakarításod, minden pénzed, mint minden értéktárgyad. A kapcsolati hálónál értékesebb nem létezik. A kapcsolati háló az, amire sokan pályáznak, de a kapcsolati háló az, amit az Isten is szeretne elkérni tőled. Vagy szeretné azt, hogy a kapcsolati hálódat azt arra használd, amire az Isten adta, hogy Isten szócsöve legyél feléjük. A te kapcsolati hálód vajon nyitott-e te feléd? Én úgy gondolom, hogy te feléd mindenképpen. Te vajon nyitott vagy-e arra, hogy megnyisd ezt a hálót Isten felé, azaz közvetítsd Istent, az ő üzenetét, az ő megtapasztalását, hogy ők is megtapasztalhassák őt. Találtam egy ilyen gondolatot, hát gondolkozzatok el rajta, hogy igaz-e ránk. Ekkor így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek, már mint Péter szól így az összegyűlt néphez, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegen kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek? Ekkor Cornélius így szólt. 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában. Ő azt mondta, Cornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak, ő Simon, Tímár házában van megszállva a tengerparton. Mindez 4 nappal ezelőtt történt. 4 nappal. És azt mondtam, hogy amiről itt én most beszélek, tanítok, ez arról a világról szól, amikor felpörögtek az események. Amikor szédületes módon elkezdett pörögni minden, és oly módon változtak a dolgok, hogy egyszerűen az apostolok nem tudtak lépést tartani gondolatban, meg érzelmekben sem szinte azzal, ami zajlik körülöttük. Ez a távolság Joppé és Cezárea között, átszámolva a mi mértékegységünkben 48 kilométer, hatalmas távolságról van szó. 48 kilométer, és gyakorlatilag, ha azt veszem, hogy Dorog és Budaörs közötti távolság légvonalban, az 33, de gépjárművel 48. A becsült utazási idő 54 perc. Ha ugyanezt a másik irányban nézem, hogy Hunor és Budaörs között, akkor ott 39 légvonalban, de szintén 48 gépjárművel. Ott 1 perccel többet becsül a program. Tehát ez a 48 kilométer, ez innen mitőlünk számítva, mai léptékkel, mai közlekedéssel, valami ilyesmi. Hát akkor képzeljétek el, hogy oda-vissza 4 nap volt az, ami nekünk ma maximum 2 óra. Fölpörögtek az események. Fölpörögtek az események. Az alsó szorzás pedig arról szól, hogy nekünk hozzájuk képest 48-szoros szorzás a pörgésünk. 48-szor gyorsabban pörgünk, mint az apostolok. Ebben a 48-szoros pörgésben el tudjátok képzelni, hogy mennyi mindent elveszítünk, mennyi mindenre nem figyelünk, mennyi minden kiesik a látóterünkből ebben a nagy pörgésben? Ha ők pörögtek, akkor mi mit csinálunk? Változtak az események, és iszonyatos módon begyorsultak körülöttük a dolgok, meg hát körülöttünk is. Vajon tudtak-e jól reagálni a gyors változásokra? Vajon tudunk-e mi jól reagálni a gyors változásokra? Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Nem személyválogató az Isten. Nem lehetett egyszerű dolog betenni a lábát Cornélius házába, mert gyakorlatilag ez a gyakorlati megvalósulása volt annak a látomásnak, amit az imént az ételekről látott. Legalább annyira tilos volt római házába belépni és megszentségteleníteni magát, idézőjelben. Hát, itt egy pillanatra megint megállnék, és azt mondom, hogy csak képzeljétek el, hogy valaki behívna benneteket, vagy elhívna benneteket egy ilyen látomás kapcsán, hogy helyettesítsd be a nevedet, gyere, és mondd el, amit el kell, hogy mondj nekünk. Azon túl, hogy már ez így csodálatos, már így félelmetes, már így hátborzongató, vajon ha téged most innen nem ebédelni, hanem ilyen értelemben bizonyságot tenni hívna az Úr valahova, valakihez. Tudod-e most ebben a szent pillanatban, hogy mit fogsz mondani? Tudod-e, hogy mit kellene mondanod? Tudod-e, hogy mi lenne a mondani valód? Ez olyan tudása benned, olyan mély meggyőződés, és olyan logikusan felépített üzenet, amit így álmodból felébresztve el tudnál mondani. Mert Péternek nem lehetett nagyon nagy praxisa, nem lehetett nagyon nagy gyakorlata, nagyon sok ilyen korábbi élménye, és mégis tudta, hogy mit kell mondania. És nézzétek meg, hogy Péter, amikor azt mondták, hogy most itt vagy, hallgatunk, akkor nem zavarba jött, és akkor elkezdett hablatyolni mindenfélét mindenféléről. Ádámnál, Évánál elkezdte volna, aztán valahol belezavarodna a saját gondolatmenetébe is, hanem nagyon világosan tudta, hogy mit akar, milyen mértékben, és mennyit mondani. És tanuljunk ebből mi is. Nézzük meg, hogy Péter mit tanított. Nézzük meg, hogy Péter mit tartott fontosnak, hogy kiemeljen, és mit nem. Nagyon meglepődtem rajta egyébként, amikor olvastam, hogy hú, nekem nagyon sok tanulság volt benne, hogy mi hangsúlyos, és mi mennyire. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Judeában, azután, a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájába vergődtek, mert az Isten volt vele. Ennek minden egyes szava, egy-egy gyöngyszem. Mégis kiemeltem kettőt. Az egyik az, hogy békesség. Békességet hoz. A másik pedig meglepett, hogy miért itt kezdi, hogy a keresztség, azaz a bemerítés után történt mindez. Én egy picikét úgy megdöbbentem rajta, hogy lehet, hogy ezt sokadjára vettem volna elő. Nem ezzel kezdtem volna. Ő pedig valamiért ezzel kezdi. Fontosnak tartotta kiemelni, amikor Jézusról beszélt, hogy Jézus a bemerítkezéssel kezdte. Hogy miért? Nem tudom. János értette? Nem. De Jézus azt mondta neki, hogy engedd, mert ezt így írik, hogy betöltsünk minden igazságot. És Péter is valamiért ezt fontosnak tartotta. Ezen én nagyon elgondolkodtam. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Tanúi vagyunk. Tudjátok, akik egy picit jobban ismertek, meg sokat hallhattatok esetleg, hogy nekem az egyik heppem az a személyes bizonyságtétel. Az egyetlen olyan fegyvere minden keresztény embernek, amiben nem lehet belekötni. Az egyetlen olyan, nem kell egyetérts a tanításommal, meg a másikéval, meg a harmadikkal, mert te nem így csinálnád, vagy nem úgy csinálnád. Lehet, hogy én valamit túlhangsúlyozok, vagy kevésbé hangsúlyozok, pont azt nem emeltem ki, amit te kiemeltél volna, túlzásba vittem, amit te nem mondtál volna. A véleményem az az én véleményem, a tanításom az én tanításom, de a személyes bizonyságtételemben, bocs, nem tudsz belekötni. Én se a tiédbe. Az csak úgy történt meg, ahogy megtörtént. Az vitathatatlan. A személyes bizonyságtételnél erősebb fegyver nincsen. És amikor, ezt is sokszor mondtam már, amikor az arab negyedben láttam a baptista gyülekezetet, és csak kapkodtam a levegőt, a pásztort kérdezve, hogy ezt hogy csináljátok, én még az utcán is félek kimenni, akkor azt mondta, hogy a személyes bizonyságtétel az az, amire megtérnek az arabok is. A tanúságtétellel, a személyes bizonyságtétellel kezdi, és utána megint mond valami olyasmit, ami megdöbbentő, Rögtön utal az úrvacsorára. Kezdi a bemerítéssel, és már itt beszél, hogy együtt ettünk, ittunk a feltámadt úrral. Arról a közösségről, ami a feltámadt Krisztussal való közösség. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak, róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. Addig nem száll le a Szentlélek. Addig nem nyilvánvalóan és letagadhatatlanul jelen való az Isten közöttük, míg valami nincs tisztázva, hogy ő bírája élőknek és holtaknak. Addig nincs eredményes igehirdetés, addig nincs eredményes evangelizáció, még nincs egyértelművé téve, hogy mi a bűn, és mi az, amiből meg kell térni. De hogyha ez világosan hatalommal és erővel képviselve van, akkor van lehetőség a bűnbánatra, és van lehetőség a bűnbocsánatra. És hogyha ez megtörtént, akkor jelen van az Isten, és van életváltozás. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szólnak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szent Lelket, mint mi. A cél, az életed célja, az én életem célja, és az egész, hogy nem véletlenül születtél erre a világra, nem egy véletlen baleset vagy, és nem tévedés, hogy itt vagy, az Isten célja veled és velem a magasztalás. Hogy az életem magasztalja őt, az életem felemelje őt, rámutasson, és az ő nagyságát hirdesse. És ami történik, az ez. Most már nem csak az apostolok, most már nem csak Jeruzsálem, most már nem csak Samária, már nem csak Joppé, már nem csak Lidda, már nem csak a kis falvak, meg a tengerparti kis települések, hanem valami akkora kaput nyitott az Isten, ami az egész mi tengerünkre, az egész Mare Nostrumra, az egész földközi tengerre, az egész római birodalomra, és a római birodalomon keresztül az egész kerek világra. Kinyitotta annak a lehetőségét, hogy minden ember magasztalhassa az Istent. És úgy rendelkezett, mármint Péter, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig. És zárul ez a történet, ki gondolta volna, még a házukba se akart bemenni. És nem jön el onnan, amíg meg nem keresztelte őket. Nem jön el onnan, még be nem merítette őket. Valami iszonyatos nagy paradigmaváltás történik. Valami óriási változás átkattan itt a fejekben, a szívekben. Valami olyan dolog, olyan módon felpörögnek a dolgok, amelyekben beleszédülnénk. De úgy gondolom, hogy ez a pörgés ez folytatódik, akár 48-szorosan is, és nagyon bele fogunk még szédülni, még nagyon sok mindenbe. Még sok szédületes dolog vár ránk, de én azt kívánom, hogy miközben szédülünk, aközben maradjunk az Úr tenyerén, mert ott biztonságban vagyunk a legnagyobb változások között is, és ne féljünk a változásoktól, mert ezek a változások, ha Istentől erednek, vagy Isten kontrollja alatt maradnak, akkor messze a javunkat és a elképzelt javunk feletti javunkat szolgálják. Ez pedig egy szép figyelmeztetés volt nekem, hogy most már túl sok volt az a gyöngyszem, ami közül már jó néhány el is gurult. Úgyhogy szedjük össze azt, ami a miénk, fűzzük fel azt, ami hazavihető, és Isten áldjon benneteket, gondolkozzatok ezeken.